A következőkben Böjte Csaba testvér elmélkedését hallhatják, ami Pünkösd alkalmából hangzott el.
Kedves, szeretem, gyerekek, felnőttek, örvendek, hogy eljöttünk. Hát tudtuk volna, ilyen sokan leszünk, akkor kint tartottuk volna a szentmisét, nem zsúfolódtunk volna itt össze, de én gondolom, hogy itt is megtalál bennünket a Szentlélek Úristen. Ugye úgy van, hogyha van neked 5 almád, és egymás mellé rakod, 1, 2, 3, összeadod, abból nem lesz több. Igaz? Én meg úgy látom, hogy 30 évvel ezelőtt a Szent Ferenc alapítványban hát volt egy lukas tetejű kolostor, déván, ami nem is a miénk volt, aminek nem volt egyetlen ablaka, ajtaja, hát hogy mondjam, és volt egy csomó csóri fenekű gyerekünk. Ennyi volt 30 évvel ezelőtt. És volt egy sok jó szándékú ember, meg hát voltak ugye fiatalok is, akik azt mondták, hogy Csaba testvér, egyet csuda, 4-5 évet, 10-et, 20-at, 25-öt gyerekeknek adok. És azt mind összerakjuk, és összeszámoljuk, egész biztos, hogy nem jön ki az, hogy például Csíkszentsimonban egy ilyen házunk van, vagy Csíksomjon, Déván, vagy a többiek, de semmiképpen nem jön ki a végeredményben az, hogy ilyen ügyes lányaink legyenek, mint Krisztina, meg hát a többiek is, akik itt Szentsimonban, vagy Tusnádon, meg Gyergyóban, meg több mint 6000 gyerek. Rengeteg. És bármerre megyek, olyan jó látni azt, hogy hát, nem tudom én, például Erika munkatársam is, büszke lehetek rá, de mindegyik házban vannak kollégák, hogy Paliéktól elkezdve, közel 50 kollégám van. Igen. Én úgy gondolom, hogy a Szentlélek Úristen, hogy mondjam, ehhez a matematikához hozza piszkált. Belegyújt odáig, és hát megszaporította, megsokasította, hát mindazt, amit álmodtunk, terveztünk, hogy elképzelhettünk akkoriban. Igen. Tegnap Erik testvérrel beszéltem, és kérdeztem, hogy mit szól, jövő év pünkösdjén milyen lenne, ha fent a nyeregbe tartanánk egy ilyen háladó szentmisét. Szombaton megvan ugye a nagy búcsú, és akkor hát azzal a lendülettel még egyet miséznénk fent, másnap. Akinek kedve van, hát gondoltam meg, kérdezte, kit hívnák meg, mondom, elsősorban a gyerekeinket. A Szent Ferenc alapítványnak meglévő, az otthonainkból kinőtt gyerekeket, hát több mint 6000 gyerek van, kollégákat, hát ugye számolgattuk az évek alatt olyant, aki, mit tudom, egy évet, vagy 25 évet, vagy mit tudom, közel van olyan is, aki 30 évet szinte felünk dolgozik, hát 1000 ilyen kolléga van szegről végre, akit meghívhatnánk, és sok-sok ezer támogatónk. Van, aki imádsággal, van, aki jó tanácssal, van, aki csak fedéssel, elnye-belnye, ezt nem így kell csinálni, de nagyon-nagyon sokan anyagiakkal, és hát, hogy mondjam, maguk képességeivel segítették, támogatták ezt a nagy családot. Én úgy gondolom, Erdély talán egyik legnagyobb családja, és milyen jó lenne, ha tényleg együtt tudnánk misézni, imádkozni, Istennek hálát adni. Mert én úgy gondolom, hogy tényleg abban a kommunizmusból, kiszabadult világból, hát idáig eljutni az Isten nagy csodája volt. Igen, hát 89-ig, ugye 90-ig Romániában a gyerekvédelem az teljesen állami monopól volt. A román állam csinálta, ahogy tudtam. Már voltak még hézagok ottan, és akkor ugye 92-ben Déván befogadtuk az első gyerekeket, 93-ban intult maga a Szent Ferenc alapítvány, mint intézmény. És logikus, úgy gondolta mindenki, hogy civil a pályán. Hát most akkor civil mit csinál itten? Nem beszélve arról, hogy még magyarul is beszél. A Déván akkoriban 5-6% körül volt a magyar lakosság. Na még aztán tetejében katolikus pap, Ferences szerzetes, hát persze kiverte a biztosítékot, és logikus, hogy nehezen indult. És hát ugye 99-ig úgy, hát, hogy mondjam, illegalitásban működtünk. Voltunk is, hivatalosan meg nem voltunk, de hát azért a második évben már több mint 200 gyerekünk volt, úgyhogy elég sokan voltunk, de hát papíron nem volt semmi. Hát az volt a legszebb korszak a Szent Ferenc Alapítványnak, mert nem kellett, nem is volt akitől engedélyt kérni, nem kellett semmiféle beszámolót írni. Volt egy titkárnőm, aki közben leveleket írt ide-oda velem, ennyi volt az egész papírmunka. Tehát, hogy mondjam, csak nevelők voltak, és szakásnők, és kertészek, és főleg gyerekek. Na hát, így volt az első években egészen, az első egyharmad körülbelül. De aztán utána jött a demokrácia kora, ami abból állt, hogy rengeteg papírt gyártottunk. Hát borzasztó. Tehát emlékszem, hogy az áttörést valahol akkor értük el, hogy igazából második János Pál pápának köszönhetjük, mert eljött Bukarestbe, és hát ugye ő is kért valamit a román államtól, és három ingatlan kért, az egyik ugye Csíksomjón a fertőző kórház a kolostorral szembe, amit visszaadtak akkor papírral, de mai napig kórház van benne, úgyhogy ezt nem adták vissza. A másik a Batthányium, ezt kértük vissza, azt is akkor visszaadták, de mai napig a kulcs az ő román állam zsebében van, és a harmadik a Dévai kolostor volt, ugye kifejezetten második János Pál pápa kérésére adta vissza a román állam, de akkor már 10 éve mi voltunk benne, úgyhogy akkor csak lepapíroztuk a dolgokat, úgyhogy ez egyetlen olyan ingatlan, amit tényleg de facto, tényleg úgyhogy második János pápáról is elnevezhetnénk ezt a Dévai házat, de akkor már magyarok nagyasszonya volt, és hát mi megmaradtunk a Boldogságos Szűzanya védnöksége alatt. Igen. Na de akkor úgy felbátorodtunk, hogy ha már lehet, miért ne, akkor csináltunk, hát 83 intézetet. De nagyon rövid idő alatt, tehát ugye a bennlakó otthonok azok világosak voltak. Volt egy Beder Tibor nevezetű főtanfelügyelő itt Hargita megyébe, Isten nyugtassa meg, meghalt, én azt nagyon személyesen jól ismertem, jó barátom volt, és hát ugye egyszer Julianus díjat adott, ami azt hiszem valahol, meg van mai napig egy Julianus barát díjat, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy neki a legnagyobb fájdalma az, hogy Hargita megyébe, ugye, ahol ő főtanfelügyelő, több mint 6000 abandonskolár, tehát iskola elhagyó gyerek van, hát az ő 8 év, vagy 12 év, hát na, működése során. És akkor, hogy keressünk valami megoldást, hogy ezek a gyerekek nem maradjanak ki. És akkor ugye hát körbejártuk az iskolákat, hát mi volt a baj? Hát az volt a baj, hogy a gyerekkel délután nem ült le valaki tanulni, akkor a gyerek szívesebben elment focizni, vagy akármi más csinálni. Másnap iskolába ment házi feladat nélkül, tanulás nélkül, elnye-belnye, hát hol a házi feladat, hát mi nem tanultál? És persze a gyereknek, ahol kudarc élménye van, onnan ő elkezdett párologni. Na, nem elég, hogy nem tanulsz, még lóksz is az apád laskáját. És akkor ebből kifolyólag, hát ezek a gyerekek, na, most azért menjek iskolába, hogy ott engem szidjanak minden nap, és egy pár év alatt annyi lemaradást összehalmoztak, hogy kimaradtak az iskolából. Na, és akkor ezeknek a gyerekeknek indítottuk be hát a napközi rendszer. Például a Gyergyő medencében minden faluban van napközi rendszer. Itt Csíki medencében hát nehezebben tudtuk megszervezni, de itt is van egy jó pár meg. Hát majd 40 valamennyien napközi intézetet is beindítottunk. Na, és az a gyerek, akinek ez nem elég, hogy valaki délután vele tanul, meg tanszert kap, meg ruhát kap, meg ebédet kap. Na, de esténként hazamegy, ha ez nem elég, az került be bennlakó otthonba, vagy ha nem. Hát, hogy például a Csiródiak olyan messze van, hogy onnan ingázni tényleg nagyon nehéz volt, és akkor hát kollégium, szociális kollégium, azok is kerültek be jócskán a házainkba. Tehát így jött össze ez a 6000 gyerek. Igen. Hát sokat változott a világ, hál' Istennek. Tehát, hogy ma azért Romániában is az a mély szegénység, Erdélyben azért nincsen meg, tehát sok szempontból változott a világ, de én úgy gondolom, hogy hát ez a változáshoz talán ezek a gyerekek is, akik kikerültek, hozzájárultak. Mert olyan örömmel tudom elmondani, és ezért is merem meghívni őket, hogy ezek a gyerekek hát adófizető állampolgárok lettek, sokan családot alapítottak. Én úgy tudom, hogy Ditróban él egy olyan lányunk, hogy 7 gyereke van, de van olyan, amelyikben csak 4 van, vagy 5 van, vagy 2 van, vagy hát valamelyik a család alapítás útján most indul el. Mindenre van példa és ellenpélda. De mindenképpen nekem akkora élmény, tegnap is ugye megálltam dedikálni, jön egy lány, egy ügyes fiúval, Csaba testvér, megesketnél bennünket, nagyszer, jön egy másik, hogy na gyere, nézd meg, ez a gyerek nemrég született, meg kéne keresztelni, és hogy mondjam, az élet működik, megy. És sokszor embernek jön, hogy elsírja magát, amikor meglát egy-egy ilyen szépen fejlődött, egészséges, lelkű, fiatal, édesanyát, édesapát, és hogy visszagondol arra, hogy hát ez 2 éves korában, vagy honnan hoztuk el, milyen nehéz körülmények közül, hát született meg az alapítványhoz is, és tényleg, hát ugye, most őszinte legyek, most már nagyobb a hitem, de az elején voltak olyan gyerekek, hogy úgy becsületből, hát mégsem, de na, törött gerinci macskát nem lehet földhöz verni, a gyereket, hát logikus, befogadtuk, és tényleg az évek, és gondolom a Szentlélek Úristen működése, tüze, szeretete, ereje, hát igen, kibontakoztatta, segítette felnevelni, és érett egészséges emberként megállják a helyüket. Tudtommal nem erős van olyan gyerek, aki koldulna. Hát ugye én a több mint 1000 unokából én úgy tudom, hogy 3 van olyan, aki hát ugye és az anyukája elment külföldre, és az egyik nálunk van, és még 2 ilyen gyerek van, aki ideiglenesen, tehát hogy ismerjük, tartsuk a kapcsolatot az anyukával, de hát ugye, na, gyerekek nálunk vannak, 3 unokát nevelünk. Tehát ez egy óriási arány, jó arány, mert az állami árvaházban lévő gyerekeknek egy nagy részének a szülei ott nőttek fel az árvaházban. Tehát, hogy na, az egy nagyon jó eredmény, hogyha gyerekeket meg tudtuk tanítani arra, hogy gondoskodó, szerető, törődő anyák, apák legyenek. Sokszor kérdezik, hogy mi kellenek lovak, meg nyuszik, meg tyúkok, meg vetemény, meg virágok egy gyerek otthonban. Hát mondtam a hivatalos szerveknek, hogy azzal, hogy ő megtanul egy virágot gondozni, egy nyuszíróval törődni, vagy egy lovat, hogy mondjam, abrakolni, azzal igazából mit tanul a gyerek? Felelősséget. Az, hogy neki is törődnie kell a körülötte élő dolgokkal. Hogy ne legyen individualista, csak magával törődjön. Mert ma ügyelni tud egy cserép virágra, holnap talán csirkéket tudja gondozni, és aztán, amikor felnő, akkor törődni fog a feleségével, a férjével, a gyermekével. Tehát hozzá tartozik. Itt Szent Simonban is. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok én Gyula bácsinak, ugye Géza bácsinak is, meg Erikának is, hogy igen, ezt a törődést belenevelik a gyerekekbe. Mert bizony tiszta legyen a, hát a lónak az itatója, de a boxa is, hát azzal majlódni kell, fel kell kelni korán, és törődni kell. De én azt hiszem, hogy mi Székelyföldön így nőttünk fel, hogy odafigyeltünk egymásra, megfogtuk egymás kezét, segítettünk egymásnak. jószágoknak, embereknek, magának a tájnak. Minden nézetméterét ugye lekaszálták. Rendbe gyűjtötték a rét zöld gyepét. És hát ettől vagyunk mi itten, maradtunk meg az elmúlt 1000 évben. És a Szentlélek Úristen pont erre indít mindannyiunkat. Ő is, ugye, Jézus Krisztus közénk jut karácsonykor. Tehát nem a mennyek országából nézte, hogy kínlódnak ezek az emberek, hanem ő maga részesé vált a mi életünknek, törődik velünk. Olyan jó látni azt, ugye, például a csodálatos kenyérszaporításkor senki nem mondja azt, hogy éhesek az emberek, azt mondja, adjatok ti enni nektek. Törődjetek vele. Meghat ugye, amikor a Jairus leányát föltámaszta mi Urunk Jézus Krisztus, mindenki el van csodálkozva. De Jézus látja, hogy a szegény kislány meggyógyult, és egy egészséges gyerek, amelyik már napok óta nem evett, hát ugye haldoklott szegény, hát éhes, ezt mondja, adjatok enni, mert éhes az a kislány. Igen, és megnézzük a Szentírást, ilyen törődő Istenünk van, nagy csütörtökön, ő maga vacsorát készít. Megmossa a tanítványai lábát. Egy húsvét után, a nagy csütörtök, nagypéntek, fájdalmas szomorúság után is, a mi Urunk Jézus Krisztus átdöfött kézzel, átdöfött lábbal, rőzsét gyűjt, tüzet rak, halat süt, kenyeret süt. Benne van a Szentírás. Vagy gyertek, reggelizzetek, melegedjetek meg. Én azt gondolom, hogy Szentlélek Úristen fényében erre kell magunkat is a gyerekeinket is rávegyük, hogy ha valaki bajban van, gondja van, törődjünk a másikkal. Én biztos, hogy benne voltam reggeltől estig a Szent Ferenc Alapítvány nagycsaládjának a, hát a mindennapjaiba, és ennek ellenére azt kell mondjam, hogy hát egy meg egy az, mi esetünkben az nem kettő volt, hanem 6 millió, vagy 6 ezer. És épp ezért gondoltuk azt, hogy jövő évben megköszönnénk a jó Istennek. Szeretnénk egy filmet is csinálni, és úgy gondoltuk, hogy elmegyünk, hát, meghívni mindenkit. Hát a Szentsimi polgármester urat, mert ugye befogadott bennünket ide, de Kurpolya Gyáfást is, aki megajándékozott ezzel a 7 hektárral, de szeretnénk meghívni, hát mit tudom én, Baranyai Borókát, meg a innen kirepült gyerekeket is, akik valamikor itten totyogtak, aztán megnőttek, és mostan tényleg járják a maguk életét, Anna Máriát, meg a többieket, de a többi házból is. Tehát nagyon izgalmas nekem is, meglátogatni egy-egy olyan gyereket, aki nálunk nőtt fel. És látni azt, hogy jé, milyen gondos anyuka, apuka, Anna Mária itt nőtt fel ebbe a házba, és hát ugye 2 lánya van, szép otthona, írtam, hogy jövök Szentsimonba, és mi volt a válasz rá? De apusta, ugye nem jössz hozzánk, hogy aludjál nálunk. Hát az udvarhely mellett van, hogy nem esik éppen útba, de azért, hát hogy mondjam, de jól esik az embernek, még akkor is, hogyha nem tudja megcsinálni. És év lesz ez a 30. év, hát ez egy ilyen fajta jubileumi esztendő is lesz számunkra, de mindenképpen úgy nagyon-nagyon remélem, hogy hát hogy mondjam, Zsolt atya is, meg mások is megtisztelnek, és jövő pünköskor talán fent a nyerekben, ha ilyen szép idő lesz, együtt közösen adhatunk hálát Szentlélek Úristennek, a Szent Háromságnak, azért a csodálatos kalandé, amit együtt élhettünk meg a Szent Ferenc Alapítvány nagy családjában. Úgyhogy ez egyfajta beharangozás is ennek a dolognak, egy ilyen meghívó. De remélem, hogy mi találkozunk sokszor, és újból, hát a részleteket megbeszélhetjük.
Böjte Csaba testvér pünkösdi elmélkedését hallhatták.